25 bázisponttal 65%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. A döntés megegyezett a piaci várakozásokkal. Az MNB alelnöke azt mondta, az év további részében az alapkamat tartása vagy kismértékű csökkentések között választhat majd a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának megítélése szerint a szigorú monetáris politika továbbra is kulcs, támogatja a pénzügyi stabilitást és az inflációs cél fenntartható elérését, mondta az MNB alelnöke.
Változatlanul a feladat az az, hogy az inflációt 3% körüli szinten horgonyozzuk.
Virág Barnabás közölte, 4 sarokpontja van aktuálisan és a következő időszakban is a monetáris politikának.
Egyrészt minden olyan tényező, ami a hazai inflációs kilátásokra hatással bír, emellett az országkockázati megítélésnek a változása, a régión belüli relatív pozíciónak az alakulása, valamint a nemzetközi kockázati és monetáris politikai környezet alakulása. De azt mondhatom, hogy ez az a 4 sarokpont, vagy a 4 pillér, amely a monetáris politika döntéseit meghatározza, befolyásolja aktuálisan, illetve a következő időszakban is.
Az MNB alelnöke emlékeztetett, júniustól új szakasz vette kezdetét a monetáris politika alakításában. Hónapról hónapra figyelik és értékelik a beérkező adatokat és a gazdasági környezet alakulását. Virág Barnabás úgy fogalmazott, a mostani kamatdöntésen kívül az év végéig még 1-2 kamatcsökkentést várnak eltérő lefutással a piaci elemzők. Ez reálisnak tekinthető.
Azt is jeleztük, hogy minden döntés alkalmával a tartás és a kismértékű kamatcsökkentés között dől el a döntés. Tehát a tartás és a kismértékű kamatcsökkentés azok az opciók, amelyek az asztalon vannak, illetve az asztalon lesznek a következő időszakban is. A piaci várakozások a jobb júniusi inflációst követően ugye azt láttuk, hogy egyre inkább egy 25 bázispontos kamatcsökkentés felé tolódtak el. Ugye a döntés az az alapkamat 25 bázispontos csökkentése, tehát 7%-ról 6,75%-ra csökkent az alapkamat.
A jegybank alelnöke hangsúlyozta, továbbra is indokolt az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés. Kiemelte, az infláció alakulásában változatlanul kiemelt figyelemmel követik a szolgáltatási szektor átárazásait. A reálgazdasági folyamatokról szólva azt mondta, a visszafogott európai konjunktúra egyre jobban érezteti hatását a kelet-közép-európai gazdaságokban. Ennek 2024-ben jelentős az export visszafogó hatása. Az olajpiaci helyzetről kérdésre válaszolva azt mondta, eddig itthon sem az üzemanyagárakban, sem a pénzpiaci folyamatokban nem jelentkeztek következmények, a hosszú távú hatásokról pedig még korai bármit is mondani, összegezte Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 652.000 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 433.600 forintot ért el, és 14,8%-kal volt magasabb, mint tavaly májusban. Az adatról Kalapos Mihály kérdezte Hornyák Józsefet, a Portfólió makrogazdasági elemzőjét.
Jelentős mértékben nőttek a bérek Magyarországon májusban. Az elemzők arra számítottak, hogy lassul a béremelkedési ütem, ezzel szemben gyorsulást láthattunk. A bruttó átlagbér az már meghaladta 650.000 forintot, nettóban ez 433.000 volt. Nyilván az átlagembernek a fizetését azt jobban mutatja egyébként a mediánbér, mint az átlagbér, mert a mediánbérnél a dolgozók fele keres kevesebbet, és a másik fele többet, az átlagbérnél pedig a dolgozók kétharmada kevesebbet keres. A mediánbér az pedig 525.000 forint volt, ez nettóban megközelítette a 350.000 forintot, és egyébként majdnem 17%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos hónapjában. Hát alapvetően azt mutatják a bérfolyamatok, kifejezetten gyors béremelkedési ütem zajlik jelenleg Magyarországon.
Ez folytatódhat így, illetve ez beindíthatja egyébként a fogyasztást?
Az elmúlt hónapokban az elemzők arra számítottak, hogy már lassul a béremelkedési ütem, ezzel szemben egy gyorsulást láthatunk. Ugye abból a szempontból érdekes ez, hogy a minimál bér és a garantált bérminimum is jelentős mértékben nőtt. A minimál bér 15%-kal, a bérminimum pedig 10%-kal. Az alacsonyabb bérkategóriákban kifejezetten jelentős béremelkedést indukált. Továbbá az elmúlt egy-két évnek az inflációs válsága, nagyon gyorsan nőttek az árak, most arra készteti a vállalatokat is, hogy kifejezetten nagymértékű béremelést adjanak, hogy a dolgozók ne keressenek másik munkahelyet, ne növekedjen meg a fluktuáció, mert alapvetően azért továbbra is munkaerőhiányos állapot jellemzi a magyar gazdaság legnagyobb részét, és ezek a tényezők abba az irányba mutatnak, hogy a következő hónapokban is kifejezetten jelentős mértékű gyors béremelkedésre lehet számítani. Tehát alapvetően én nem számítok arra, hogy a béremelkedési ütem kifejezetten lassulna, és mindez támogathatja egyébként a fogyasztásnak a beindulását is. Azonban érdekes, hogy amíg a bérek kifejezetten nagy mértékben nőnek, a reálbérek növekedési üteme az 10%-os, ahhoz képest a fogyasztás csak sokkal kisebb mértékben emelkedik jelenleg.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Szomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az Inforádiónak azt mondta, pozitívum, hogy szinte valamennyi szektorban látványosan nőttek a bérek.
Pozitívan lehet a bérnövekedés dinamikáját értékelni. Ugye, ha megvizsgáljuk a konkrét számadatok mögötti tendenciát, akkor azt látjuk, hogy szektoriálisan szinte valamennyi szektorban növekedtek a bérek, ráadásul jelentős mértékben, ugye akár az állami szektort, a non-profit szervezeteket, vagy akár a versenyszférát vizsgáljuk, és olyan ágazatok is, amelyek az elmúlt időszakban, vagy a magas infláció időszakában, mint a feldolgozó ipar, ugye megsínylették azokat az időszakokat. Látványos pozitívum tapasztalható valamennyi ág tekintetében. Ugye az állami szektorban a pedagógus béremelés az oktatásban igen jelentős 100 ezer forint feletti átlagkereset növekedést eredményezett, tehát mind dinamikáját tekintve, mind mértékét tekintve ez egy igen jelentős pozitív változás, és hát ugye ami nagyon fontos az, hogy nem csak a bruttó átlagkeresetek, illetve medián kereset, hanem a reál keresetek is számottevően két számjegy fölött növekedtek, ami azt jelenti, hogy remélhetőleg a következő időszakban, ha ez a dinamika folytatódik, akkor ezek az adatok a fogyasztásban is lecsapódnak, ami nyilván a gazdaság növekedéséhez feltétlenül szükséges.
Szomba Sándort, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárát hallották. A Magyar Nemzeti Bank 5. alkalommal tette közzé, a globális és a magyar fintech ökoszisztémáról, valamint a hazai banki biztosítói és újdonságként a befektetési szektor digitalizáció szintjéről szóló jelentését. Magyarországon folytatódott a fintech szektor bővülése, 2022-ben már több mint 200 aktív fintech vállalkozás működött itthon, 6 év alatt megduplázódott a számuk. 2023-ban az elmúlt 6 évre visszatekintve nemzetközi szintéren a legalacsonyabb fintech befektetési hajlandóságot figyelték meg. A folyamatokat két fő trend jellemezte, összegezte az MNB ügyvezető igazgatója.
Két fő trendre szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a 2021-22-es évek pandémia által is fűtött jelentős digitalizációs hulláma egy kicsit elült 2023-ra. Ugye itt emögött megtalálhatók akár a geopolitikai feszültségek, de a makrogazdasági bizonytalanságok, a magasabb kamatkörnyezet is.
Szombati Anikó arra is kitért, hogy a hazai bankrendszer digitalizációs érettsége jelentősen javult. A biztosítási és a tőkepiaci szektornak azonban még van teendője. Az ügyvezető igazgató azt is elmondta, tovább nőtt a digitális támadások, csalási kísérletek száma.
A másik fő trend, ami mellett szintén nem mehetünk el, az a kiber fenyegetettség fokozódása, hiszen egyrészt a növekvő digitális jelenlétnek, másrészt pedig sajnálatosan a geopolitikai feszültségeknek köszönhetően nő a kiberbűnözők aktivitása, és az ő célkeresztjükben a pénzügyi szektor meglehetősen előkelő helyen áll. A támadási felület az viszonylag nagy, az erősödő digitalizáció miatt, amiatt, hogy az intézmények összekapcsoltsága is erős, és hát a közelmúltbeli események megmutatták azt is, hogy a harmadik feles IT beszállítóktól való függőség is egyfajta nyitott kaput jelent bármilyen váratlan eseményre.
Szombati Anikó szólt arról is, hogy a hazai fintech ökoszisztémában a nemzetközi folyamatokkal ellentétes tendenciák voltak megfigyelhetőek.
A hazai fintech szektorban 6 év alatt megduplázódott az aktív fintech vállalatok száma, ugye 2022-ben 212 ilyen vállalkozást számoltunk. Természetesen anyagi értelemben is sikeresek ezek a cégek. 2012-ben 314 milliárd forint árbevételt értek el, és 2021-es értékhez képest 90 milliárd forintos növekedést jelent.
A hazai fintech cégek tevékenységében az első helyre a pénzügyi szoftverfejlesztés, a másodikra pedig az adatelemzés és az üzleti intelligencia a fejlesztésre került 2023-ban, összegezte Szombati Anikó, az MNB ügyvezető igazgatója. Augusztus 1-ével hatályba lép az a törvénymódosítás itthon, amely lehetővé teszi, hogy a bankok és a különböző hatóságok hatékonyabban léphessenek fel az elektronikus pénzforgalom területén bekövetkező csalásokkal szemben. Csak 2023-ban az online csalással érintett összegek nagysága megközelítette a 23 milliárd forintot. Hogy ebből mennyit szereztek meg a csalók, arról nincsenek pontos adatok, mondta az Inforádiónak a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára. Túri Anikót kérdeztem.
Ha a törvényt nagyon röviden össze szeretném foglalni, akkor talán azt mondanám, hogy a cél az volt, hogy az online csalás által jogtalanul eltulajdonított pénzeket megpróbáljuk visszaszerezni, és ehhez egy új hatékonyabb eljárást vezessünk be. Az eljárásnak az a lényege, hogy az ügyfelek, a pénzforgalmi szolgáltatók, vagyis a bankok és a szolgáltatók hatóságok hatékonyabban és gyorsabban tudjanak egymással kommunikálni, és ez a gyors információcsere lehetővé tegye azt, hogy ezek a megtévesztéssel végrehajtott ügyletek megállíthatóak legyenek, és így ezeket az ellopott ügyfélpénzeket nyomon lehessen követni, be lehessen fagyasztani, zárolni lehessen ezeket az összegeket. A COVID óta gyakorlatilag a digitalizáció megkerülhetetlen az életünkben, online vásárolunk, online fizetünk, és úgy, ahogy a fogyasztók az online tér felé terelődtek, így a csalók is egy jóval nagyobb lehetőséget láttak ebben. Ma Magyarországon az online csalások száma viszonylag magas, 2023-ban például az online csalással érintett összegek száma az 23 milliárd forint volt, ez egy hatalmas összeg. Nyilván azért is gondoltuk azt, hogy mindenképp fel kell lépnünk ez ellen, és egy olyan hatékonyabb eljárást szeretnénk bevezetni, ami lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket az ellopott ügyfélpénzeket megállíthassuk, és vissza lehessen őket szerezni.
Ebből az említett 23 milliárd forintból mennyit tulajdonítottak el a csalók, és van-e arra vonatkozóan adat, hogy az eltulajdonított összegből mennyit sikerült visszajuttatni azoknak, akik áldozatául estek ilyen bűncselekménynek?
Erre viszonylag kevesebb adatunk van. Ugye a legnagyobb probléma az volt, hogy maguk a bankok sem tudtak egymással kommunikálni banktitok fizetési titokra hivatkozásra, tehát ha megtörtént egy ilyen tranzakció, és akár az ügyfél be is jelentette az ő bankjában, hogy itt csalás történt, akkor a banknak meg volt kötve a keze, és nem tudott egyel tovább lépni a kvázi kedvezményezetnek a bankja felé, hogy megfogja ezt az ügyletet, és jelentse, hogy ez csalás következtében történt meg. Tehát ezeket fogjuk most felszámolni az azzal, hogy most már a bankok egymással kommunikálni fognak tudni, és gyakorlatilag ez a láncolat addig tud menni, amíg ezzel a csalással érintett pénzösszeg mozog, és ahol meg tudjuk fogni, ott tudja zárolni a bank, akkor jön a hatóság, aki elkezd vizsgálódni, és ha valóban bebizonyosodik az, hogy ő csalással érintett, akkor bízunk benne, hogy ez a pénz vissza is fog tudni kerülni az eredeti károsulthoz.
Említette azt, hogy a jogszabálymódosítást követően a bankok fognak tudni majd egymással kommunikálni, de ezen kívül még milyen szervezetek kommunikációja lesz majd hatékonyabb augusztus 1-jét követően?
Itt a nyomozóhatóság és a NAV is sokkal egyszerűbben jut majd információhoz. Nem ez a módosítása a törvénynek, de magában a törvénycsomagban voltak még rendelkezések arra vonatkozóan, például, hogy a nyomozóhatóság ügyészi engedély nélkül kérhet majd le bizonyos banki és telekommunikációs adatokat, így például a személyazonosításhoz szükséges adatok is gyorsabbá válnak, tehát abszolút az egész törvénycsomagnak a célja egy szolgáltatók, hatóságok közötti hatékonyabb és gyorsabb információáramlásnak a segítésre.
Túri Anikót, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkárát hallották. Jelenleg 185 ezer forint egy garzonlakás átlagos bérleti díja Budapesten. Ez a lakástípus az egyik legkedveltebb a felsőoktatási hallgatók körében. Évekig a szülők meg is vették az ilyen típusú ingatlan gyermeküknek, hogyha ezt megtehették, mondta az ingatlan.com vezetőgazdasági elemzője. Balogh László kiemelte, 2022-ben viszont elszálltak a lakáshitelkamatok, így jelenleg a fővárosban csak a 8. kerületben alacsonyabb egy hitelre vett garzonlakás törlesztője, mint a havi bérleti díja.
Az egyetemistáknak két kedvencük van az albérleti piacon, a kis alapterületű garzonlakások, illetve a nagy alapterületű többszobás ingatlanok, amiket, hogyha többen bérelnek ki, akkor az egyfőre jutó lakhatási költség csökkenthetővé válik. A garzonlakások tekintetében egészen extrém helyzeteket tud produkálni az alapterület csökkentése, mert bár a garzon kategória alatt leginkább a 40 négyzetméternél kisebb ingatlanokat értjük, de a nagyvárosokban van egy-két olyan ingatlan, aminek az alapterülete nem haladja meg a 15-20 vagy 25 négyzetmétert, és ezeknek a bérleti díja töredéke lehet, mint a nagyvárosi átlag.
Hogyha Budapestet nézzük, akkor milyen átlagárral érhetőek el ezek a garzonlakások?
A budapesti garzonok átlagos bérleti díja jelenleg 185 ezer forint. Bizonyos árszintnél alacsonyabb díjon nem lehet ingatlan bérelni a fővárosban, ami az ország egyik legnagyobb egyetemvárosa is. Ez a lélektani határ kb. 150 ezer forintnál húzódik meg, és jól jellemzi a helyzetet, hogy egyes kerületekben a kiadó szobák átlagos bérleti díja is 70-80 vagy 90 ezer forintot tesz ki.
Felmerülhet-e az, hogy jobban megéri az, hogyha valaki megveszi a garzonlakást? Vannak-e Budapesten olyan kerületek, ahol érdemesebb vásárolni, mert aztán a lakáshitel törlesztője az nem sokkal marad el attól, mint amit havi bérleti díjként kell fizetni.
Ez mindig egy örök kérdés, főleg az időtáv függvényében, hogy melyiket éri meg jobban, venni vagy bérelni. A garzonlakások esetében a vásárlás az nagyon hosszú időn keresztül befutó volt a családok körében, akik a gyermekük tanulmányai alatt a lakhatásról szerettek volna gondoskodni. Az elmúlt években viszont egy picit felbojdult a kép, mert a magasabb inflációs korszakot követő kamatemelkedések miatt ugyanannak a garzonlakásnak a törlesztő részlete sokszor magasabb összegre jön ki, mint ugyanazon lakásnak a havi bérleti díja. Ráadásul van még egy olyan korlát is, ami a vásárlást meg kell, hogy előzze, mégpedig az, hogy az ingatlan értékének a 20%-át önerő formájában kell letenni az ingatlan vásárlónak. Minden attól függ, hogy milyen időtávra terveznek a lakhatás tekintetében, mert hogyha csak 2-3 évről van szó, és a bérleti díj az jelentősen alacsonyabb, mint a törlesztő részlet, ott van például a 14. kerület, vagy éppen a 13. kerület, ahol a 14. kerületben például a garzonok bérleti díja 190 ezer forintot tesz ki, ugyanúgy a 40 négyzetméternél kisebb alapterületű lakások havi törlesztő részlete 20%-os önrészsel és egy 20 évre felvett fix kamatozású 6,5%-os hitellel 190 ezer forintos bérleti díj helyett pedig 280 ezer forintos törlesztő részletet kell kifizetni. Hogyha csak 2-3 évről kell gondoskodni, például egy alapterületű alapképzés, vagy egy mesterképzés időtartamára, akkor lehet, hogy a bérlés az egy kézenfekvő megoldás. Bár a kerületek többségében a bérleti díj kisebb, mint ugyanannak az ingatlannak a havi törlesztő részlete, van egy kerület, a 8. kerület, ahol a havi törlesztő az ingatlan alacsonyabb árából kifolyólag kisebb összeget tesz ki, mint a havi bérleti díj. A 8. kerületben ugyanis a garzonlakások havi bérleti díja 200 000 forintot tesz ki, ugyanazoknak a garzonlakásoknak a havi törlesztője pedig 7000 forint alacsonyabb, 193 000 forintot kell havonta fizetni 20 éven keresztül, hogy ez a garzonlakás a család birtokába kerüljön.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották.